Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel. Milyen buktatókkal kell szembenézni, ha saját vállalkozást indítunk? Hogyan lehet a telítettnek tűnő piacon kitűnni? Mit lehet kezdeni a másolókkal? Mi változott a COVID időszak alatt, és hogyan lehet vállalkozóként talpon maradni ezekben a nehezített időszakokban? A helyzet nem könnyű, de ha a lelkesedés megvan, át lehet bizony vergődni a legnagyobb kihívásokon is. Mai vendégeim is ezt teszik, folyamatosan fejlődnek, finom hangolnak, mennek előre az útjukon, zseniálisan csinálják. Elképesztő lelkesedéssel és hittel. Najvirt Judit és Födő Gábor néprajzos grafikus házaspár, az Apacuka Kerámia alapítói. Köszöntelek titeket a műsorban. Sziasztok!
Szia!
Meséljetek egy kicsit nekem az Apacukára, hát én nagyon jól ismerlek már évek óta titeket, de hát nem minden hallgató hallott rólatok, és nagyon érdemes lenne ezt elmesélni nekik, hogyan jött az ötlet, és mit csináltok most pontosan.
DIY blogot írtam, nagyon régen kezdtem ezt, hát most már 8 éve kezdtem a DIY blogot írni, és ott mindenféle érdekes technikákat próbáltam ki. Gyerekkoromban én ragyogoztam, és emiatt volt otthon a pincében egy kemence, és ezt úgy gondoltam, hogy az egyik ilyen DIY anyagba kipróbálok, az agyagozást kipróbálom. És volt otthon még egy zacskónyi ilyen fali festő henger, és a kettőt így összeraktam, és csináltam egy első égetést. És aztán megosztottam az oldalunkon, akkor volt már Facebook oldalunk, meg blogunk is. Sok gasztró követőnk volt, és a gasztró követők pedig látták ezt a kerámiát, ami ilyen kezdetleges volt, még tényleg az első égetés, és nagyon megtetszett mindenkinek, és gyakorlatilag innen indultunk el. Én ezt nem gondoltam egy külön vagy cégként beindítani, én akkor csak arra gondoltam, hogy egy sima poszt, mint a többi is volt. Tehát, hogy amikor festettünk valamit, vagy vartam valamit, vagy bármi, hogy ez is egy agyagozás, és kész, és akkor mehetünk tovább. De aztán nem mentünk tovább, hanem gyakorlatilag az agyagozás irányába nyitottuk meg azt a tölcsért, vagy hogy mondjam.
De akkor a kezetektől, Gábor is, te együtt írtátok a blogot?
Nem. De annyi mindent csináltunk ez alatt a nem tudom hány év alatt már. Tehát tényleg, hogy ez igazából letisztult, tehát az évek során maradt a kerámia, de valóban ez úgy jött, hogy valamilyen szinten mind a ketten alkotó emberek vagyunk. Ugye én képgrafikusként végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, és hát ez a fajta alkotás bennem volt, és amikor a mostani eljünkre családi házba a gyerekekkel átköltöztünk, akkor úgy kerestünk házat, hogy valamilyen műhely lehetőségünk legyen. Még nem tudtuk konkrétan, hogy mit szeretnénk csinálni, de azt tudtuk, hogy alkotni valamilyen módon tevékenykedni szeretnénk, és sok mindent csináltunk. Volt bútorfelújítási is, különböző kézműves dolgok, a Juditnak apacukababa varrás is. Tehát, hogy ezernyiféle dolog kavargott bennünk, a Judit csinálta ezeket a kreatív írásokat, és különböző elemeket, amiket ő kitalált, és akkor ebből szép lassan letisztult ez a kerámia rész. Egyrészt egy ilyen gyerekkori, újból felfedezett tevékenység, újból felfedezett eszközök, ahhoz jöttek a szülői, nagyszülői hagyatékból a festőhengerek, és ezeknek az agyag és a festőhenger találkozása, hogy ez milyen jó dolog. És nyilván ez nem újdonság ez az egész, de jókor, jó helyen lett ez a dolog kitalálva a részünkről, vagy a Judit részéről. Jó időben kezdtük el, és jó visszajelzéseket kaptunk, hogy igen, a kerámia, hogy ezek a fajta egyedi kerámiák, színes és nagyon karakteres kerámiák, ezek bizony kellendő dolgok lehetnek, és utána később jött az, hogy esetleg workshopot is tartsunk erről, hát, hogy meg lehetne ismertetni az embereket a technikával, készítse el a saját kerámiáját, úgyhogy ez egy évek során tisztult le, és ahogy mondtad a felvezetőben, hogy finom hangolásokkal finomodott, csiszolódott, és visszanézve, hogy milyen kerámiákat csináltunk kezdetben, hát nem biztos, hogy ezt ma vállalnánk. És akkor, hogy visszatérve a kérdésedre, én ebből szép lassan belefolytam. Tehát, hogy én csináltam a magam művészi tevékenységét, mellette tanítottam, 10 évig tanítottam különböző iskolákban, művészeti iskolákban, de volt egy pont, amikor el kellett dönteni, hogy akkor ez egy vállalkozás lesz, ez egy családi vállalkozás lesz, és ezt a családi vállalkozást akkor próbáljuk teljes mellszélességgel, teljes arccal felvállalni. Mi van akkor, hogy működik-e? És onnantól kezdve tulajdonképpen én is így úgymond főállásban.
Teljesen becsatlakoztál. Mm-hmm. Igen, én azt vettem észre, hogy a legfontosabb dolog a lelkesedés, és ezt is írtam föl, meg a felvezetőben is ezt mondtam hozzátok kapcsolatban, rátok gondolok, akkor ez annyira kívülről is annyira látszódik, de hogy ez számomra is egyébként nagyon fontos abban, amit csinálok mindig, és sokszor nem is tudjuk annyira előre meg, főleg amikor még a vállalkozás kezdetén vagyunk, hogy merre megyünk, de hogyha lelkesedés van benne, akkor utána, hogyha visszanézünk, akkor viszont tök jól összerajzolódnak mm-hmm. ezek a pontok egy úttá, és aztán van az a pont, amikor már tisztában látszódik, hogy mi van, merre van az előre.
Igen, kicsit olyan így visszanézve, mint hogyha a tudatos lépések sorozata lett volna, de közben meg semennyire.
De akkor ez nagyon közös, mert nekem is abszolút ez visszanézve, mint hogyha ha már gyerekkorom óta erre uh-huh. készültem volna, csak hát nyilván nem. De aztán amikor meg egy kicsit így kitisztul, akkor meg már gondolom ti is, mert azért sokkal pontosabban látjátok az utatokat, meg ez esetleges új tervek is, mert azért tudatosabbak.
Abszolút, igen. Hát most már terveket írok, pontokba szedve, van füzetem ehhez, ilyenek. Úgyhogy igen.
Igazából így visszatekintve, ahogy mondtad, nyer értelmet, hogy miért is történtek azok a dolgok. Tehát, hogy úgymond nincsenek véletlenek. Tehát lehet, hogy amikor elkezdtük, benne vagyunk, akkor még nem látja teljesen tisztán az ember, csak valamilyen cél lebeg a szeme előtt, meg szeretne jó dolgot csinálni. Olyat, amiért tényleg tud lelkesedni, mert mindig azt mondtuk, hogy miért csinálnánk olyat, amiért nem tudunk lelkesedni. Tehát olyat szeretnénk, amiben tényleg 100%-osan vagy még nagyobb arányban benne tudunk lenni, és akkor ezt így érdemes csinálni.
Ami hozzád az emberek életéhez,
igen.
Nem? Tehát, hogy annyira jó látni a ti termékeiteknél, tárgyaitoknál, hogy annyira jól a képzőművészet és a kézművesipar határvonalán mozog valahogy uh-huh. ez a kettő. Nekem ez az érzésem.
Igen, ez a szemlélete tükröződik át, ez a képzőművészeti vonal, nem? Igen, abszolút. Nekem meg inkább ez az iparos kézművészet. Nekem egy picit van egy ilyen iparos vonalam is, tehát hogy ez a kereskedő vonal. Tehát uh-huh. én szerettem gyerekkoromban is boltosat játszani, aha. tehát emlékszem, hogy kiraktam, ami otthon volt, és akkor beáraztam, és akkor a vásárló, a barátnőm volt, vagy a tesóm, vagy anyukám, és akkor tényleg ez így visszaköszön, tehát most is szeretek boltosat játszani.
De most már valóságban, és nem csak a testvéred, hogy anyukád megy be a boltba.
Szerintem milyen szempontból jól kiegészítjük egymást, mert a Judit tehát tök jól kommunikál, meg nagyon jó szereti csinálni ezt a fajta marketinggel foglalkozni, kapcsolatokat építeni, kitalálni dolgokat, új projekteket meghatározni, és én meg ezeknek a megvalósításában, hogy lehet ezt megcsinálni, vagy hogy lehet végigvinni, vagy hogy ezt így fenntartani.
Meg a logisztikában.
A logisztikában talán, igen. Szóval ilyen szempontból
jól kiegészítjük egymást.
Mert én így fellángolok, és a Gabi meg mondja, hogy ez hogy lehetne itt megcsinálni.
A Földön.
Hát, hogy működtetni hogy lehet.
De érdekes, hogy pont pedig ugye Gabi a művész.
Igen, de ő azért kilóg a művészek közül. Tehát most nem akarom helyetted elmondani, de te sosem érezted magad a művészek között.
Jó, hát hogyha van egy ilyen sztereotípia a művészekről, hogy ilyen
földön elrugaszkodottak.
Bohémek, meg egyfolytában másoljának, meg szenvedélyesek, meg alkottak, nem tudom. És mondjuk a szenvedély szerintem bennem is megvan, csak nem festő vagyok, tehát grafikus. És a grafikusok kicsit olyan rendszerezettebbek.
Reálisabbak, vagy realistábbak.
Igen, vagy hát rám ez még inkább jellemző ez a dolog. De igazából azt nagyon szeretem, amikor valami jót csinálunk, valami színvonalasat. Tehát, hogy azért kell mindenben, kell legyen egy mérce, egy bizonyos szint, ami alá az ember nem akar menni, vagy nem szívesen.
Hát és ezt a szintet lehet aztán mindig évről évre emelni, mert azért sokan ott elvesznek, hogy egyből a, nem tudom, Picasso-i zseniális művet akarják létrehozni, és hogy te is említettétek, hogy az első tányérok bizony nem olyanok, ahogy senkinek nem olyannak az első termékek, és hanem szépen lehet ezt csiszolni, és egyre feljebb tolni a szintet.
Igen, és itt igazából az a lényeg, hogy észrevegyük, hogy a korábbi tányérok nem olyanok már, mint ami, tehát nem csinálnak már olyat, tehát szerintem ez a fontos itt, hogy észrevenni a magát a fejlődési utat.
Hát meg vissza kell nézni, igen. Ugye amikor én is visszanézem a 7 évvel ezelőtti videóimat, akkor én fogom a fejem, és aztán amikor arra gondolok, hogy remélem, hogy 2 év múlva majd a mostani ugyanígy videóimon is fogom így a fejemet, mert akkor lesz probléma, ha nem. Így tehát, hogy akkor nincs fejlődés benne, meg változás.
Igen.
Azért most már akkor 8 év van mögöttetek, a 8 fejlődés év, ezért vannak kiemelkedő örömök benne, gondolom, meg vannak nagyon nehéz pillanatok, ezeket egy picit szeretném megnézni. Tudom, hogy volt egy nagyon fontos jó pillanat, amikor Nigel Lawson kért tőletek kerámiát, erről meséljetek nekem egy kicsit.
Ez egy megkeresésből indult, méghozzá Budapesten csináltak vacsorákat, ilyen pop-up vacsorákat, amikre Londonból hívtak meg feltörekvő szakácsokat. És az egyikre Olya Herkulest hívták meg, és akkor megkerestek minket, hogy mi lenne erre a vacsorára, konkrétan erre az eseményre készítenénk tányérokat. És mondtuk, hogy jó, persze, szívesen, úgyhogy készítettünk is. És mondtuk a Olyának, hogy nyugodtan vigyen magával haza, amennyit csak szeretne ezekből a tányérokból, és élt is ezzel a lehetőséggel szerencsére. És egyszer csak jött a Instán egy üzenet, egy fotóval, hogy nézd csak, és akkor nézem, hát így a tányérunkon van egy étel, oké, és akkor jobban megnéztem. Aha, szóval Nigel Lawson posztolta a mi tányérunkat egy étellel. Igen, és akkor így aztán elmondta, hogy tartott ott kint szintén egy ilyen vacsorát, és amire eljött Nigel-a. És akkor így fotózta le, és akkor a mi tányérunkon tárolta a második fogás, és akkor a Nigel megposztolta ezt a tányért, hát az ételt a tányérunkon, tehát nyilván nem a tányért, hogy nekünk meg az.
Az majd a következő szint, nem?
Ja, igen.
Ez, ez kívülről fontos pontnak tűnik, belülről is az volt?
Belülről egyébként. Is, persze. Igen.
Tehát ez egy jó visszaigazolás azért, nem?
Hát, de ez tovább is ment, tehát ez nem állt meg itt, hogy csak egy poszt írodott volna róla. Én hozzászóltam ehhez a poszthoz, hogy de jó, hogy a mi tányérunkból eszel, ez mint a hófehérkében van a törpe, hogy ki evett a tányérkámba, hanem hozzászóltam, és akkor írtam neki Instán üzenetet, és nem mondottam volna, hogy ő válaszol, meg azt sem tudom, hogy ő válaszolta, vagy a 40. asszisztense fogalmam. Minden esetre visszaírt valaki az ő nevében, hogy nagyon tetszik, és minden, és aztán úgy alakult tovább, hogy én kérdeztem, hogy szívesen küldünk neki ajándékba, csak ha ad egy címet. És akkor ez kellett meg, hogy adjon egy címet, megkaptuk a címet, nem az ő címet kaptuk meg, nem tudom, a stúdióit. És azt gondoltam, hogy nem egy darab tányért fogunk küldeni, amit fölrak a polcra, aztán csá, hanem összeraktunk egy 40 darabos készletet, és azt csomagoltuk be, és azt adtuk föl. És akkor ennek, hát nyilván nem számítottak ekkora csomagra, tehát ez tényleg szép válogatást raktunk össze. És aztán az lett, ez nyáron volt, és aztán pedig tulajdonképpen január 3-án, azért emlékszem erre, a 2-án van a születésnapa, és 3-án jött egy e-mail tőlük, hogy Nigelának lesz egy új könyve, és szeretnék, ha mi terveznénk a borítójukat. És akkor egy úristen, jó, hát végül is, rendben. És akkor a Gabi ugye grafikus is, nem alkalmazott vonalon, hanem sokszorosító grafikus.
Hát igen, művészi grafika, tehát nem alkalmazott, nem számítógépes grafikával
foglalkozott. Nem logókat tervezett.
Nem is ez volt a kérésük, hogy nekünk először rakni a könyvborítót, de a henger minták, meg a tányér minták vonalán szerettek volna valami hasonló nyomot mintát csinálni, vagy csináltatni a könyvborítón. És akkor nagyjából meg is mondták, hogy mit szeretnének, tehát egy ilyen gyümölcsös valamilyen mintát szeretnének összetenni, és akkor ezt megrajzoltam, és akkor elkezdődött ez az oda-vissza levelezés, hogy akkor ez így jó, ne, akkor egy kicsit változtassunk rajta. De végül is elég hamar, meg elég gördülékenyen elfogadták azt a mintatervet, amit mi küldtünk nekik, De innentől kezdve ők összedobták, tehát hogy a betűkkel, a színekkel, minden egyébben az alkalmazott részét ők összetették, csak az alapmintát azt mi tettük hozzá, amit tulajdonképpen egy egyedi grafika, egy egyedi minta lett. És utána ezt ők tényleg valóban használták, és így ment ki a világba. Tehát nem tudom hány példányszámba jelent meg a könyv, de hát nem, ez egy világméretű, nem Magyarország
méretű dolog. Hát biztos, hogy több tízmilliós példányszámban adták.
Valószínűleg, mert minden országban. Tehát...
Láttuk, aztán követtük ugye Instán a hashtageket, és akkor láttuk, hogy Ausztráliától kezdve, szóval minden. Igazából még annyit fűznék ezt hozzá, hogy nem csak egy megrajzolt grafikára kell itt gondolni, hanem megcsináltuk nyomódúcba, nyomódúcot beletettük agyagba, és azt több színverzióba küldtük ki, tehát magát az agyaglapokat küldtük ki konkrétan, és az eredeti Nigel a könyvben ez a text felület különbségek, a szint különbségek visszaköszönnek. Tehát a magyarországi kiadásban nem, ott színekkel kombinál, vagy hozták létre ezt a szint különbségeket, viszont az eredeti könyvnél mély nyomásos technikát használtak, tehát ott konkrétan ez a domborulat, meg a
megjelenés, maga a megjelenés.
Hát egy ilyen dombornyomott könyv lett tulajdonképpen.
Úgyhogy nagyon szép a borítója annak a könyvnek. Majd nem csak a minta miatt, hanem azért, mert ilyen technikát használtak hozzá.
Hát ez egy jó kis szülinapi ajándék volt.
Igen, akkor. Hát ez nagyon klassz volt.
És amikor megjelent a könyv, akkor kocintottatok, mert ugye az is egy sok hiba szokott, sokaknál az hiba szokott lenni, hogy az ünneplés elmarad. Ti erre mennyire figyeltek? Hát
érdekes, még konkrétan én nem emlékszem, hogy valami, de biztos, hogy elmentünk enni, vagy valamiért csináltunk.
Végre,
de
most sok év után először.
De így ettünk, kifőztük a virslit végig. Szóval nem tudom, hogy konkrétan így mit csináltunk.
De egyébként erre igyekszünk figyelni tudatosan. Tehát, hogy igen, valóban az van, hogy tök könnyen elmegyünk így a sikerek mellett. És szerintem ez egy ilyen általános emberi hiba, hogy a negatív dolgokon, a kudarcokon nagyon sokáig tudunk keseregni, szinte azt ünnepeljük, de amikor meg mennek a dolgok, azt még van természetesnek veszük, és erre próbálunk figyelni, hogy hékás, álljunk már meg. Tehát ez itt most egy tök jó dolog volt, ez jó, ami történt velünk, és tudjuk, hogy nagyon sok dolgunk van még, meg megy az idő, de álljunk már meg egy kicsit, és tényleg kocincsunk, vagy csak legyünk együtt, vagy örüljünk ennek a dolognak, és ez nagyon fontos.
Tehát akkor szoktatok erre külön
Szoktunk,
figyelni?
Szoktunk, igen, de azt nem állítom, hogy ez mindig sikerül, de igyekszünk. Tehát tudatosan igyekszünk rá figyelni.
Én azt gondolom, hogy ezt tanuljuk. Tehát, az én családomban sem volt ez annyira magasan megélve egy-egy ünnep, vagy egy-egy siker. Úgyhogy ezt nekünk kell úgymond önállóan felépítenünk, mert nincsenek mintáink emiatt. De ez generációs, tehát ugye most nem csak az én családom, szerintem ez generációs dolog, tehát hogy
mondjuk, nincsenek mintáink,
igen,
ez nagyon jó.
Igen, nincsenek mintáink, így van, és mondjuk a szilveszternél tudjuk, hogy mit kell csinálni, stb. De mondjuk egy ilyen kisebb sikernél hogyan ünnepel az ember, és hát megengedi magának, hogy pihenjen végre, és kicsit hesszeljen a kanapén, vagy bárhol, tehát egy mindegy, lényeg ez a pihenés szerintem.
Meg valahogy a pillanatot bevésni, a legalábbis például, amikor az Államszabadjár sorozatunk megjelent a tévében, és akkor tényleg az egész csapat nyilván mindenki otthon leült elé, és akkor azért az egy pillanat, akkor gyorsan hát, nyilván messengeren üzentünk egymásnak, és hogy ez azt a pillanatot elkapni, ami a siker, tehát hogy tényleg ott megállítani az életet egy picit.
Igen, így bevés.
Végülis akár lehet ez egy kocintás is, vagy tényleg egy ebéd, vagy vacsora, amit te mondtál. De én például, amikor sikerül egy hosszabb távot lefutni, akkor fizikailag megütögettem az Évitől, tanultam a vállamat, hogy na most ügyes voltál, állítom, mert hogy ez is egy ilyen pillanat megfogása, vagy megragadása talán úgy.
Igen, lehet. Meg hogy ne várjad a másiktól, hogy ezt megtegye, hanem magadnak megteszed. Az hát és a legfontosabb.
Idén ráadásul szerintem, hogyha normál mederbe tudnak menni a dolgok, az is egy eredmény. Ti hogyan küzdetek meg a vírus helyzettel, vagy milyen új dolgokat találtatok ki?
Hát egy-két hét fagyos rémület után úgy magunkhoz tértünk, hogy oké, akkor ezt próbáljuk úgy felfogni, mint egy lehetőséget. Hogy ez se véletlenül történt, és hogy ebből mit tudunk kihozni. Oké, egy kicsit visszafogtuk magunkat, le kellett lassulni, át kellett gondolni, hogy mi fontos, mi nem fontos, mit kell elengednünk, mit nem. És akkor arra jutottunk, hogy hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy pótoljuk azokat a dolgokat, amiket régóta akartunk csinálni, de nem tettünk meg, mert mindig volt fontosabb, vagy legalábbis ezt mondtuk, hogy, hogy van fontosabb. És akkor elkezdtük rendbe tenni a honlapunkat, a webshopot már nagyon régóta akartunk, és azt csináljuk meg. Kitaláltuk, hogy akkor át lehetne tenni ezt az egészet online-ba, hogy lehetne online workshopokat csinálni, vagy olyan csomagokat összeállítani, amit konkrét fizikai találkozások vagy workshopok nélkül is meg lehet oldani. Szóval ilyesmibe öltük az energiákat, meg egy csomót napoztunk, amikor, és közben agyaltunk, és ilyen kis videókat csináltunk, és szinte minden nap csináltunk valami kis videós bejelentkezést. Uh-huh. És ez először nagyon nehéz volt, mert főleg tőlem mondjuk ez egy kicsit idegen, de úgy egy idő után úgy belejöttünk, vagy rákaptunk, és olyan jó pufa volt, és vicces volt. És talán nekünk is segítette túlélni, meg túllendülni, és nem azzal foglalkoztunk, úristen, most mi lesz, meg talán másoknak is adtunk valamit ezekkel a videókkal, meg ezekkel a bejelentkezésekkel.
A Facebook oldalatokon csináltátok?
Igen, egy olyan 2-3 hétig, nem azért nem végig, vagy ilyesmi, hanem naponta így 4 órakor, és előtte 3-4-kor kifeküdtünk, ha sütött a nap, és akkor ma miről? Na, még nincs ötletem, már egy kicsit.
Úgyhogy de mindig ilyen, jöttek az ötletek.
De mindig volt valami, igen.
Egyébként a 8 év alatt ez volt a legnehezebb, vagy a legnagyobb kihívás? Vagy volt még nehezebb előtte?
Nem. Én ezt mondanám a legnehezebbnek, mert nem lehet tervezni. Tehát szerintem az nagyon nehéz úgy élni, hogy nem tudsz tervezni, hogy akkor most minek gondolkodj rajta, úgyse tudod, mi lesz holnap. Lesz-e holnap, vagy egyáltalán hogy lesz a holnap?
Azt mondanám, hogy ez a legösszetettebb. Tehát mindig voltak hullámvölgyek, fönt és lent, és ez folyamatosan változik, de ez a legösszetettebb probléma, mert sok mindent kell egyszerre végiggondolni, összerakni, kezelni, és valóban nem tudja az ember, hogy meddig tart, és hogyan lesz tovább. De azért azt tapasztaljuk, hogy igyekszik mindenki, és mi is, hogy mondjam, kicsit óvatosabbak lenni, meg odafigyelni, meg vigyázni magunkra, meg egymásra. De azt nem lehet csinálni, hogy most magunkra csukjuk az ajtót, és akkor a szobában vagyunk, és várjuk, hogy elmúljon, mert így viszont nem lehet élni. És azt látjuk, hogy azért sokan nyitottak arra, hogy valamivel elfoglalják magukat, tehát hogy alkossanak, eltereljék a gondolataikat, kimozduljanak otthonról, kimozduljanak a megszokott kerékvágásból, és ez máskor is, nem csak a vírus alatt, hanem máskor is jellemző volt, hogy olyanok jöttek hozzánk, akik szerettek volna valami egészen más csinálni, hogy újból felfedezni magukban az alkotó embert, a kreativitást, és biztos nálad is ez hasonlóan működik, de most talán még inkább van erre igény, hogy valamiben az emberek így beleüljék a fölös energiákat, vagy kiteljesedjenek, más csináljanak, kimozduljanak ebből a sokszor belesüppedős, depresszív állapotból. Úgyhogy igény van rá.
És hát nem volt mit tenni, nyitni kellett egy saját üzletet a Covid időszak alatt, igaz?
Igen. Hát ha már így alakult, akkor...
Kicsit ellentmondásos.
Nem. Jó, hát ezt mi se gondoltuk volna, hogy így alakult, de így alakult, és ez tök jó, hogy így alakult.
Hol nyitottatok, és mit lehet ott csinálni?
6. kerületben nyitottunk, méghozzá Bajnok utca 30-ban. És itt fogjuk tartani, vagy itt tartjuk már az agyagozós eseményeinket, illetve most fogjuk nyitni a karácsonyi pop-up vásárunkat, ami novembertől és egészen december közepéig fog tartani, szombat-vasárnap leszünk nyitva. Úgyhogy ez lesz most itt a belvárosi bázisunk. Itt az a cél, hogy itt legyen egy ilyen kikapcsolódós tér, illetve a feldolgozásnak egy részét azért ide áttesszük, hogy már a műhelybe, a 20. kerületi műhelyünkbe már úgy jöjjenek vissza a kerámiák, hogy már egyből mehessenek be a kemencébe. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy nagy változás, hogy egy kicsit a részfolyamatokat szét tudtuk úgy bontani, hogy a helyszíneket jobban ki tudjuk használni. Mert az a célom elsődlegesen, hogy a mi műhelyünk, ami a családi házunk mellett van, az azért megmaradjon egy ilyen otthon jellegűnek. Uh-huh. Van most már nagyon sok segítségünk is, tehát segítőink részt vesznek abban, hogy a kerámiák elkészüljenek, és szeretném, hogyha az otthoni műhelyünk az tényleg egy ilyen otthoni műhely lenne, és akkor ez a belvárosi boltunk, ami műhely is egyben, az pedig a feldolgozásban is részt tudna venni.
Nagyon izgalmasan hangzik. Szeretek arról egy picit beszélni mindig, hogy a hétköznapokban szerintem nagyon fontos, hogy értéket adjunk akár a tágabb közösségünknek, akár a szűkebbnek. Ti milyen értéket adtok rendszeresen, akár ugyanúgy a családnak, illetve a követőiteknek, illetve a közösségeteknek, ami szerintetek fontos, és ezért nagyon gyakran adtok belőle?
Hát most, amikor így kérdezed, mondod ezt ezeket a mondatokat, nekem a transformáció szó jut eszembe, nekem ez az agyag, ez egy varázslatos eszköz arra, hogy ez bebizonyítsa, hogy képesek vagyunk a transformációra, tehát a változásra, egy ilyen robbanásszerű változásra. Tehát, hogy egyik pillanatban ezt gondolom, a következő pillanatban gondolatok egészen más, és ugyanaz vagyok én. De hogy most ez arra gondolok, hogy az agyag ez egy puha, képlékeny, formázható massza. És abból elkészül egy kemény, merev tárgy, ami ez 10 000 évig létezik, mert nem bomlik le. Tehát, hogy ez a transformáció, tehát a sárból épületek készülnek, most nem csak a tányéra gondolok, hanem tényleg olyan dolgokat lehet, hogy a tégla vagy stb.-ből készíteni, hogy hihetetlen. Tehát, hogy ez a massza, ez a sár, hogy most a sarat azt csak így időzőjelben mondom, hogy mikre képes, akkor mi mikre vagyunk képesek. Tehát olyan erőforrásaink vannak, amiket még nem fedeztünk fel, vagy még csak annyira gyerekcipőben jár, hogy még nem is foglalkozunk vele, hogy nekem ez az egy ilyen, és minden történetben ezt keresem, hogy mi volt az az átkattanás, mi volt az a transformációs gondolat, az a pillanat, amikor egy nagyobb, globálisabb kép megjelent, és már ez a kisebb szűk már nem is látható, vagy nem is tudom, hogy mondjam el, hogy érthető, amit mondok.
Abszolút, abszolút érthető, tehát, hogy gyakorlatilag ezt csináltok nap, mint nap, hogy létrehozni valamit, valamilyen jelentéktelen dologból egy jelentőset készíteni.
Igen, hát annyi, hogy mondjuk itt ülök, és gondolok valamire, hogy létrehozom, és az agyag, ez nagyon gyorsan ezt meg tudja valósítani. Tehát mondjuk nyilván nem arra gondolok, hogy építek Dubajban egy nem tudom micsodát, hanem most az agyaggal kapcsolatban gondolok egy tárgyra, és azt létre tudom hozni. De ugyanezt meg tudom csinálni bármivel. Tehát, hogy nekem valahogy ez az üzenet, amit néha írok egy ilyen spirituálisabb posztot, nem mindenkinek megy át, látjuk, hogy a lájkok száma kevesebb, mint mondjuk egy bármilyen más posztnál, de nekem ez egy picit ilyen küldetésem, illetve követek olyan transformációs coachot, aki ebben segít nekem, tehát hogy el tudjak mélyülni ebbe a témába, elég nyitott vagyok a spirituális vonalra, hogy például fazekasok is, régen élő fazekasoknál is van, akinél átfordult valami, és ezek is nagyon érdekesek, hogy most az a baj, hogy neveket nem tudok pontosan idézni, ezért hülyeség lenne, vagy hiba lenne most mondani történetet, de hogy valami olyanra gondoltak, amire a korábbi hagyomány szerint senki. És meg egyik napról, vagy egyik óráról, vagy egyik percre a másikra kigondolta, és sikeres lett. És nekem ezek a pontok, amik ott abban megszületik, az érdekel engem. Tehát téged is ezt akartalak kérdezni, téged így visszakérdezni, ha nem gond, hogy nála mi volt az a pont? Emlékszel ilyen pillanatra, amikor úgy döntöttél, hogy az egyszemélyes csorbanitából egy csapatot csinálsz? Hogy emlékszel erre a jelenetre, pillanatra, erre az élethelyzetre?
Abszolút emlékszem, mert ez egy nagyon nagy dilemma volt, mert én is ugye föltől elrugaszkodott művész léleként mindig azt mondták, hogy a vállalkozást azt így bízzam az okosabbakra, vagy, akik ezen a területen jeleskednek, és ezért én nagyon sokáig, ugye 5 éven keresztül szinte egy személyben csináltam mindent, és amikor elkezdtem ugye a videózásat, ráadásul az abszolút nem az én területem volt, mert nem szerettem szerepelni, és a mai napig nehéz is, meg még nagyon sok tanulás van benne, hogy ez már egy természetes dolog legyen, de hogy ott éreztem, hogy ott nem tudom egyszerre a kamerát tartani, egyszerre bevilágítani, aztán a felvételt megszerteszteni, és még közben én diáválkodjak is, meg úgy is beszéljek. Minden, hogy ott tudtam, hogy el kell döntenem, hogy vagy így maradok egyszemélyesen, és akkor nem, a vizuális vonalra nem lépek rá, vagy pedig rálépek. Viszont ez a belső erő, ami engem, nem tudom, olyan 14 évesen éreztem azt, hogy én inspirálni szeretném a világot már, hogy ez annyira hajtott, és tudtam, hogy a videóknak van a jövője, akkor azt mondtam, hogy na, én megpróbálom. Mégiscsak mindenki más mond, én megpróbálom. És aztán, és akkor, tehát egy gyakorlatilag ez 2015-ben volt körülbelül, amikor ugye az első saját videók megszülettek, és imádom egyébként, mert a vállalkozás az pont olyan kreatív alkotó folyamat, de ezt most már ti is érzitek, mint egy festményt létrehozni, ugyanúgy rohadt nehéz minden szállat össze, és rengeteg kreativitás kell, hogy minden szállat összevarázsoljon az ember, és az úgy működjön, ahogy elképzelte.
Igen.
És neked, Gabi, mi az a hétköznapi érték, ami fontos szerinted, hogy az embereknél ott legyen?
Amit így a Judit is mondott, meg amit egy pár szó már megfogalmaztunk, ez az aha élmény. Uh-huh. Az, hogy képes vagy teremteni. És ez jó érzés, tehát, hogy személy szerint is jó érzés, ezt nyilván te is meg tudod erősíteni, hogy képes vagyok teremteni, valamit létrehozni, szinte a semmiből létrehozni valamit. És szerintem ez az, amit nagyon sokan értékelnek a foglalkozásainkon, hogy nem gondolták. Tehát, hogy nagyon sokszor volt az a visszajelzés, hogy oda jön, leszeget fejjel, hogy hát ő nagyon béna lesz, és hogy ez biztos, hogy nem fog sikerülni. És akkor az első időben meg kell győzni őket, hogy de, hidd el, hogy sikerülni fog, ezen nem lehet mit elrontani, ez az agyak pont az az eszköz, és valami, amivel akármit meg lehet csinálni, és jól jössz ki belőle. És a végén úgy mennek el, meg amikor átveszik a kézkerámiákat, hogy ezt nem is gondolták, hogy ők ilyenre képesek, és hogy ilyen jó sikerül, és ilyen szép. És ez egy nagyon jó visszajelzés, egy jó érzés, és nagyon sokszor kapjuk ezt meg, hogy ezt tök jó, amit csinálunk, jól csináljuk, hogy nekik ez nagyon nagy élményt jelentett, és van, aki többször visszajön. Pont ezért az élmény miatt. És szerintem ez egy nagyon fontos. A másik, ami személyes, amiről már így beszéltetek, vagy említettetek, ez a vállalkozás, hogy igen, ez is egy kreatív munka, kreatív alkotó munka, és az ember, ha jól akarja csinálni, akkor folyamatosan próbál fejlődni benne. És ez egy önismeret is. Ez egy önismereti út, hogy szerintem itt mindannyian nem gondoltuk magunkról, hogy vállalkozók leszünk, hogy ezt és ezt megtesszük, az évek során ilyen és ilyen dolgokba belevágunk, belekezdünk, és ez egy nagyon jó önismereti út is egyébként, hogy megismerje saját magát, és rádöbbenjen dolgokra, hogy mi az, amit szeret magában, mi az, amit megpróbálnak kigyomlálni, mi az, amit jó volna erősíteni, és hogyha ebből is át tudunk adni még, tehát hogy ezt tudjuk sugározni, akkor szerintem az csak sikeres lehet, másképp nem is lehet. Tehát nem tudom elképzelni, hogy sikertelen legyen a dolog, hiszen annyira akarjuk ezt.
Hát pont erről indultunk el az elején, hogy a lelkesedés megvan, akkor minden nehézségen keresztül lehet evezni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetésteknek, igazán inspiráló volt. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük.
Keresd a további beszélgetéseket az inspiráció.hu oldalon és az Instagramon a Tedd Hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgető partnert, írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.